Itt a vállalatok és piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából. A Kopintárki vezérigazgatója szerint szinte teljesen lenullázva veszi át a költségvetést a május elején megalakuló Tisza kormány. A Tisza kormánynak közép és hosszabb távon is számos gazdasági kihívást kell megoldania. Erről beszélt az Inforádiónak a portfólió elemzője, akit az euró bevezetésének feltételeiről is kérdeztünk, annak függvényében, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a hazai gazdaságnak stabilitást hozna, ha kijelölnék a csatlakozás dátumát az eurózónához. Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag és kőolaj készlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A Kopintárki vezérigazgatója szerint szinte teljesen lenullázva veszi át a költségvetést a pár hét múlva megalakuló Tisza kormány. Palócéva hozzátette, a kiadási oldalon az éves hiányterv 83%-a már márciusra teljesült. A kutatócég vezérigazgatóját arról kérdeztem, hogy ebben a helyzetben milyen mozgástere lesz az új kormánynak.
Az első három havi hiány olyan óriási lett, amely még a legrosszabb várakozást is meghaladja, ami azt jelenti, ugye, hogy az egész évre tervezett, egyébként félretervezett hiánynak több mint a 80%-át megtermelte ez a kormány, a régi kormány, és akkor még nem beszéltünk áprilisról, tehát elképzelhető, hogy áprilisra eléri a hiány az egész évre tervezettnek a 100%-át, ami egy rendkívül drámai helyzet. Nagyon nehéz megmondani, hogy az új kormány ezzel mit tud kezdeni. Nagyon kevés még az információnk arról, hogy ez az óriás hiány miből keletkezett. Ugye a márciusi hiányból csak ez a szám ismeretes, hogy egyetlen hónap alatt 1300 milliárdos hiány termelt a kormány. Soha mióta költségvetést vizsgálunk, ilyen magas márciusi hiány nem volt. De az, hogy mire költötte, milyen tényezőkből származik, azt nem tudjuk. Az első két hónapra vannak már adataink, főbb kiadási és bevételi tételenként fel vannak sorolva az összegek, és ugye abból az látható, hogy a bevételek nagyon szépen folydogálnak befelé. Nagyjából szinte a tervnek megfelelően, forgalmi adóból kicsit kevesebb, a lakossági adóból, itt főként az SZIR-ra kell gondolni, viszont nagyon szép növekedés az első két hónapban, 9%-os növekedés tapasztalható, tehát itt a kiadásoknak egy óriási dömpingje kellett, hogy legyen, hogy ezt az óriás hiányt elérjék.
Mit tud kezdeni ezzel a kormány?
Hát ugye először is meg kell vizsgálni, hogy milyen a költségvetés helyzete, miből származnak ezek a túl kiadások. Ugye van néhány, aminek ismerjük az okát, és nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez egy egyszeri. Ilyen például a 13.-14. első heti nyugdíj, ez csak egyszer van az évben, tehát az év további részében már nem terheli a költségvetést. Van a fegyverpénz, amit a rendvédelmi szervek kapnak úgy szintén, tehát van néhány, kifejezetten a választásra időzített és az év többi részében már nem felmerülő, hát viszont vannak olyanok, amelyeket valószínűleg cipelni kell. Azt is meg kell nézni, hogy mennyi ebből az a, hát hogy mondjam, a választások előtti vagyonkimentés, most nem tudok más szót használni, tehát az olyan osztogatás, amely még gyorsan minden rokonnak és ismerősnek ad pár száz milliárd forintot, és akkor, hogyha ez így van, akkor ez se cipeli tovább a költségvetés. Ugye meg kell nézni, hogy milyen ennek a belső szerkezete ennek a költekezésnek. Gyakorlatilag már el van költve az egész évi hiány cél. Mindenképpen emelni kell az 5%-ot, talán 6% fölé, és most az első reakcióból úgy látszik, éppen most olvastam a Fitch Ratingnek az értékelését, hogy miközben ugye egy Fitch Rating ez mindig szigorú és nagyon szigorúan értékel, de azért talán lehet olyan kompromisszumot kötni, amely belátja, hogy a kormány helyzete, az új kormány helyzete lehetetlen, és emiatt ilyen elbánásban részesíti, magyarán nem minősíti le a magyar államadóságot akkor sem, hogyha a hiány 6 vagy 6% fölötti lesz.
Ugye a Fitch Rating fog majd elsőként a hitelminősítők közül vizsgálódni Magyarországon, ezért említettük.
De most adott ki egy külön jelentést, ezt abból lehet olvasni, 13-án kifejezetten a választások utáni gyors értékelést.
Ugye visszatérve még egy kicsit a költségvetés helyzetére, illetve annak a drámai helyzetére, ahogy fogalmazott, ugye vannak olyan kiadások, amelyeket fizetni kell, ugye egy államot működtetni kell. Ugye nagyon sok elemző még a kormányváltás előtt, függetlenül attól, hogy a választások kimenetelével egyáltalán foglalkozott volna, kilátásba helyezte azt, hogy a következő kormánynak legyen az bármilyen színű is, de megszorító lépéseket kell hozni. Minek kell itt gondolni?
Ott ugye persze vannak, amiket mindenképpen fizetni kell, és akkor még nem beszéltünk a családi otthonteremtésről, ami szintén elég jelentős tétel, és ott túllépés is van, és ez úgynevezett nyitott tétel, tehát nem számít, hogy mi van írva a költségvetésben, annyi lesz a kiadás, amennyi kérelem érkezik. Azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a felesleges kiadási tételek, amelyeket nagyon-nagyon gyorsan meg lehet takarítani. Nagyon sok olyan osztogatós tétel van a költségvetésben, amely kifejezett a politikai laglojális embereket hozza a helyzetbe. Néztem még idén is, nőtt még az első három hónapban a turisztikai cél előirányzatból kiosztott ingyen pénz. Ebből vannak a szállodák, kastélyok és egyebek. Arról sokat beszélt a Tisza elnöke is, hogy a rádió műsorszórás 160 milliárd forintját. Nagyon-nagyon meg lehet kútítani, szerintem legalább 100 milliárdot meg lehet takarítani. Rengeteg intézményt, nyilván nem sövényvágóval, hanem finom szikével, de rengeteg olyan intézményt hozott létre ez a kormány, ami felesleges, tehát összevont mindent, és a tetejére tett egy ilyen elnyő szervezetet. Hát a más nem a budapesti közszolgáltatásoknál látjuk. Volt eddig mindenféle szolgáltató, és ezeket egybevonta. Ugyanez vonatkozik az iskolák feje tetejére tett Klebelsberg központra, stb. Tehát rengeteg olyan intézmény van, amely a központosítás jegyében egy külön vízfejet hozott létre, ami szintén 10-50-100 milliárd forintokba kerülhet. Na most ez valószínűleg idő ezeket kinyesni, mert mondom, nem lehet, azért meg kell vizsgálni, hogy milyen összefonódásai vannak más intézményekkel, tehát azért ezt komplexen kell nézni, de sok 100 milliárd forint megtakarítható az intézmények racionalizálásával. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett megszorítás, amivel a Fidesz szokta riogatni a lakosságot, ami adóemelésben vagy bármi másban testesül meg, ezt az új kormány nem engedheti meg magának. Győzelme ugyan nagy, számszerűen, de hát itt folyamatosan ösztűz alatt lesz, és ennek megfelelően kell működnie.
Palóc Évát, a Kopintár kivezérigazgatóját hallották. A Tisza kormánynak közép és hosszabb távon is számos gazdasági kihívást kell megoldania. Több év stagnálás után Magyarországnak több más mellett új növekedési modellre van szüksége, ha be akarja indítani a gazdaságát, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
A legfontosabb ilyen közép vagy hosszú távú kérdés az talán az lesz, hogy milyen növekedési modellre vált az új kormány, vagy vált a növekedési modellre. Ugye az eddigi magyar gazdaságpolitika az alapvetően azon alapult, hogy nagy export kilátásokkal kecsegtető feldolgozóipari munkahelyek jöjjenek létre, jellemzően külföldi beruházásokkal, autóiparban, akkumulátoriparban. Azonban ahhoz, hogy ez a fajta gazdaságpolitika folytatódjon, vagy ez a gazdasági modell folytatódjon, ahhoz további munkahelyekre lenne szükség. A probléma viszont az, hogy a magyar gazdaságban nincsenek további munkaerő tartalékok. Márpedig ha nincsenek ilyen tartalékok, akkor csak egy esetben tudunk újabb beruházásokat Magyarországra vonni, ha vendégmunkásokra építünk, amit ugye az eddigi gazdaságpolitika elutasított. Ugye, ha a Tisza párt választási programjából indulunk ki, akkor ők azt mondják, hogy egy sokkal inkább innovációra, kutatásfejlesztésre épülő gazdasági modellt szeretnének megvalósítani, a hazai kis és közepes vállalkozásokat támogatnák, de ott is elsősorban a kutatásfejlesztésben, az új innovációs megoldásokban, digitalizációban. Tehát ha ez megtörténik, akkor azért ez egy elég éles fordulat lenne az eddigi gazdaságpolitikához képest. Tehát ez lesz talán az egyik legfontosabb középtávú vagy hosszú távú kihívás, amit majd fel kell vázolni a kormánynak. Ugye azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy első körben látnia kell majd a kormánynak, hogy egyáltalán mivel szembesül, tehát hogy milyen helyzettel szembesül a gazdaságban, a költségvetésben, mire mennyi pénz van a kasszában, ami adott esetben elkölthető gazdaság élénkítésre. És ami még hosszú távú kérdés, ugye beszéltünk az euró bevezetésről, a Tisza párt egyértelműen európárti volt a választási kampányban, azt mondták, hogy egy megvalósítható és hiteles euró bevezetési utat szeretnének. tehát hogy nem azonnali euróbevezetésen gondolkodnak, ami ugye nem is reális, hiszen jelenleg egyetlen feltételt sem teljesítünk. De ha egy ilyen elköteleződés történik, az már önmagában egy pozitív üzenet lenne a befektetők felé. És ugye ez nem csak az euró felé való elköteleződés, hanem ez egyben egy elköteleződés a fegyelmezett költségvetési politika, a csökkenő államadóság ráta, az alacsony infláció, az alacsony kamatok mellett is, hiszen ugye ezek azok a feltételek, amiket teljesíteni kell akkor, ha egy ország be akar lépni az eurózónába. És talán még egy kérdéskört érdemes kiemelni, az az energiapolitika. Ugye nagyon sok szó esett az elmúlt hónapokban arról, hogy tud-e a magyar gazdaság az orosz energiahordozók nélkül hasonló szinten működni, fenntartható-e a rezsicsökkentés. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések is napirendre fognak kerülni majd a következő hónapokban, főleg úgy, hogy ugye az Európai Unió már kitűzte az orosz energiahordozókról való leválás határidejét, tehát ugye előbb-utóbb a magyar kormánynak is meg kell vizsgálnia azt, hogy az eddigi energiapolitika fenntartható-e más energiaforrások mellett.
Kell-e attól tartania az új kormánynak, hogy ismét emelkedik majd az infláció, hiszen ugye itt most gyakorlatilag az árkorlátozó intézkedések tartják mesterségesen az inflációt alacsony szinten?
Igen, ugye rövid középtávon abszolút lehet arra számítani, hogy az infláció emelkedni fog. Több olyan intézkedést is hozott a kormány, ami mesterségesen leszorítja az áremelkedési ütemet. Ide sorolhatók az áristoppok, az üzemanyagok jövedéki adójának emelésének elhalasztása, ami ugye majd júliusban fog élesedni, és voltak egyéb önkéntes árkorlátozások, illetve legújabb intézkedésként ugye ide sorolható az üzemanyagok védett ára. Kérdés az, hogy ezek az intézkedések meddig tarthatók fenn a gazdasági szerkezet komolyabb sérülése nélkül. Itt elsősorban az üzemanyagok védett ára az, amiről már viszonylag rövid távon azt gondolom, hogy dönteni kell. Tehát, hogy ugye tudjuk azt, hogy ennek az ára az, hogy a stratégiai kőolajkészleteket kellett már felhasználni a kormánynak. Kérdés, hogy ezek a készletek meddig elegendők ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a védett árat. Az áristoppok esetében ugye most május végéig tart a legutolsó meghosszabbítás, ott is arról kell majd dönteni, hogy ezt fokozatosan vezetjük ki, egyáltalán nem vezetjük ki, vagy egy lépésben vezetjük ki, és akkor ugye az év közepén jönnek még a jövedéki adó és a különböző szolgáltatói áremelések. Éppen ezért azt gondolják az elemzők, hogy azért a mostani extrém alacsony 2% alatti inflációs ráta azért az idei év végére 4-5%-ig is felkúszhat.
Magyarország az uniós csatlakozás óta többször beléphetett volna az eurózónába, erre azonban nem volt politikai akarat. Kedden a Tisza párt elnöke, Magyarország miniszterelnök jelöltje nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a hazai gazdaságnak stabilitást hozna, hogyha kijelölnék az eurózónához csatlakozás dátumát. Magyar Péter kiemelte, a döntéshez át kell tekinteni azt, hogy milyen állapotban van a költségvetés. Arról, hogy Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie ahhoz, hogy bevezethesse a közös fizetőeszközt, ismét Beke Károlyt kérdeztem.
Ugye vannak az úgynevezett Maastricht kritériumok, amiket sokszor szoktunk emlegetni, ezek az euróbevezetés feltételei. Ez a fegyelmezett költségvetés, tehát 3% alatti költségvetési hiány, 60% alatti GDP arány, és államadóságráta, mérsékelt infláció, tehát ugye az inflációval és a hozamokkal kapcsolatban egy olyan feltétel van, hogy a legalacsonyabb szinten lévő európai országok inflációját, illetve a hozamát nem haladhatja meg bizonyos mértéknél nagyobb arányban az infláció, illetve a hozam. Tehát az infláció esetében azt hiszem, hogy plusz 1,5% ez, tehát a legalacsonyabb inflációjú európai országok, tehát a három legalacsonyabb inflációjú Európai Uniós tagállam átlagát nem haladhatja meg 1,5%-nál nagyobb mértékben az infláció. A kamatok esetében pedig 2% ez a határ, tehát a három legalacsonyabb inflációi tagállam kamatának átlagát nem haladhatja meg 2%-nál nagyobb mértékben. Ugye jelenleg ezek közül a feltételek közül egyet sem teljesít Magyarország, tehát én most azt gondolom, hogy rövid távon korai beszélni euróbevezetésről. Ez egy hosszú távú célja lehet majd az új kormánynak. Első körben hát rendbe kell szedni a költségvetést, ami magával hozza a kamatlábak csökkenését, tehát egy fegyelmezett költségvetés is egy euróbevezetési cél, de hát az önmagában csökkenti az állam papírhozamokat, alacsonyabb inflációt hoz, és csökkenő pályára állítja az államadóságot. Tehát ugye ezek egymást gerjesztő folyamatok, hiszen ha alacsony a költségvetés, ilyen akkor tud csökkenni az államadóság, akkor tud csökkenni az állampapírhozam, és az egy alacsony mérsékelt inflációt hozhat. Tehát azt gondolom, hogy itt a kulcs, ahol el kell indítani ezt a folyamatot, és el kell kezdeni, ez a költségvetés.
Azzal már közelebb vagyunk ahhoz, hogy egy kicsit konszolidálódjon a gazdasági helyzet, hogyha a céldátum ki van jelölve?
A céldátum önmagában nem javítja ezeket a gazdasági mutatókat. Tehát attól, hogy kijelölünk egy céldátumot, attól nem lesz alacsonyabb a költségvetés hiánya. Az egy bizalmat tud kiváltani a piacok, a befektetők felől, ahogy azt látjuk is most az elmúlt napokban a forint erősödésén, az állampapírpiaci hozamok csökkenésén. Ez tud egy ilyen bizalomerősítő funkcióval járni. Ha valóban megtörténik az euróbevezetési céldátum kijelölése, akkor fontos lesz az, hogy ez egy reális és hiteles és teljesíthető céldátum legyen. Tehát azt kell látni, hogy mikor és hogyan szeretné elérni ezeket a célokat. Tehát milyen költségvetési pályát lát a kormány reálisnak jövő évre, milyen költségvetési hiánnyal tervez, 2028-ra milyen költségvetési hiánnyal tervez. És aztán, hogyha valamikor a 2020-as évek végére sikerülne eljutni arra a szintre, hogy van egy 3% körüli költségvetési hiányunk, egy csökkenő államadóság rátánk, egy mérsékelt inflációnk és mérsékelt állampapírhozamunk, akkor lehet azon gondolkodni, hogy érdemese belépnünk az úgynevezett ERM2 árfolyam rendszerbe. Ugye mielőtt az eurót bevezetjük, előtte 2 évet el kell tölteni ebben az árfolyam rendszerben. Ez gyakorlatilag a deviza árfolyam stabilitását hivatott szolgálni, tehát azt, hogy az euró bevezetése előtt ne legyenek nagy kilengések az árfolyamban, és hogyha ez megtörténik mondjuk 2029-30 környékén, akkor onnan számolva 2 év az euró bevezetés reális megvalósulása.
Hogyha visszatekintünk az elmúlt 15-20 év gazdaságpolitikájára, akkor volt olyan időszak, amikor közel álltunk ahhoz, hogy megfeleljünk a Maastrichti kritériumoknak, és elkezdjük a felkészülést az euró bevezetésére, csak a politikai szándék ehhez hiányzott.
Igen, ha az elmúlt 20 évet, vagy bő 20 évet nézzük, amióta Magyarország az Európai Unió tagja, akkor 2 korszakra lehet bontani. A 2000-es évek nagyjából 2010-ig azok úgy teltek, hogy szerettünk volna eurót, de mindig azt mondta az aktuális kormány, hogy majd 5 év múlva lesz euró. És voltak euróbevezetési céldátumok, ezek ugyan nem voltak dokumentumban rögzítve, és nem volt egy hiteles euróbevezetési pálya melléjük társítva, de a kommunikációban léteztek ezek a céldátumok, és aztán 2010 után pedig nem hiányzott a politikai akarat. Tehát a 2010-es évek végére eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az összes feltételt teljesítette volna Magyarország, ugye ezen a bizonyos ERM2 árfolyam zónán kívül, de hát az meg csak akarat kérdése, hogy egy ország be akar-e lépni ebben az ERM2 árfolyam rendszerbe. Tehát akkor a koronavírus válság előtt 2017-18-19 környékén, amikor volt egy fegyelmezett költségvetésünk, egy csökkenő államadóságunk, akkor megléphettük volna azt, hogy belépünk az ERM2 árfolyamrendszerbe, de akkor nem volt rá politikai akarat. Most úgy tűnik az eddigi nyilatkozatok alapján, hogy lesz politikai akarat, csak most meg a feltételek egyelőre nem teljesülnek. Tehát ezért mondom, hogy szerintem fontos lenne a politikai akarat mellé tenni egy vaskos dokumentumot arról, hogy oké, szeretnénk eurót, de hogyan akarjuk ezt megvalósítani, és hogyan akarjuk a feltételeket teljesíteni.
Ugye korábban volt olyan, hogy úgy lépett be az eurozónába egy ország, hogy nem teljesítette a Maastrichti kritériumokat. Ez lehetséges forgatókönyv lehet Magyarország esetében?
Olyan ország, amelyik egyáltalán nem teljesíti a kritériumokat, olyan elvileg nem léphet be. Tehát az Európai Központi Bank azért nem nagyon szereti beengedni úgy az országokat. Van valamilyen szintű rugalmasság ebben a kritériumrendszerben, tehát ha mondjuk az államadóságban azt látják, hogy csökkenő pályán van 3-4-5 éves időtávon, és nem érte még el a 60%-ot, de van egy csökkenő pályája és a kormány elkötelezett a további csökkentés mellett, akkor elképzelhető az, hogy egy picit lazítanak a feltételrendszeren és beengednek. Tehát ugye a magyar államadóság ráta sem érte el egyébként a 60%-ot a 2010-es évek végén, de azt gondolom, hogy akkor, ha szerettük volna és kezdeményeztük volna, akkor beengedték volna Magyarországot az eurozónába. Én most is erre számítok, hogy lehet valamilyen szintű rugalmasság, meg egy kis engedmény a döntéshozók részéről, de hát azért fel kéne mutatni először valami eredmény. Elsősorban a költségvetés területén.
Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag és kőolajkészlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint. Időközben az ukrán elnök bejelentette, hogy 2 héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolaj vezetéken. Az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője az Inforádiónak azt mondta, ha meg is indul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása. Plecser Tamással beszélgettem.
Ugye idén márciusban döntött arról a kormány, hogy a stratégiai üzemanyagkészletekhez is hozzányúlhatnak az MSKS tagjai, tehát azok a tagvállalatok, azok a üzemanyag nagykereskedő cégek, amelyek ugye tagként itt jelen vannak. Lássul a szabályozás szerint egy adott áron vásárolhatják meg ezt a készletet ezek a szereplők. Lényegében az elmúlt egy hónapban olyan 1,5-2 havi normál keresletnek megfelelő készletet vásároltak össze ezek a nagy kereskedők, ami azt jelenti, hogy valóban ez a stratégiai készletszint ez nagyon alacsony lett. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet okozhat valóban egyfajta nyomást a magyar piacra, és valószínűsítem azt, hogy a védett ár, mint intézményt valamilyen formában veszélyeztetheti ez az ügy. Nehéz megmondani, hogy ez pontosan meddig tart ez a készlet, és azt se tudjuk egyébként, hogy ez a készlet teljes mértékben piacra került-e vagy sem. Én el tudom azt is képzelni, hogy a nagy kereskedők, illetve egyes nagyobb fogyasztók a kialakult kínálati sok miatt elkezdtek felhalmozni, tehát próbálják a saját helyzetüket, pozíciójukat javítani.
Mennyire jelenthet könnyebbséget az, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette nemrég, hogy április végére befejeződik a Barátság kőolajvezeték javítása, és hogyha a hálózat nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz, és 2 héten belül újraindul az olajszállítás. Ez nem segíthet azon a helyzeten, hogy a stratégiai készletek kiürülnek?
Ez a hír, ez kedvező lehet a hazai üzemanyagellátás szempontjából, de alapjaiban nem változtatja meg a szituációt. Itt ugye a legnagyobb probléma az az, hogy a védett ár az egy olyan szint, ami gyakorlatilag a piaci ár alatt van, emiatt nem érkezik az országban elegendő mennyiségű finomított termék, ez pedig azt jelenti, hogy kénytelenek a szereplők folyamatosan a stratégiai tartalékhoz nyúlni, hogy a biztonságos ellátás megjelen a fogyasztók felé. Az, hogy egyébként orosz kőolaj fog érkezni, az valószínűleg a MOL finomítói kapacitás kihasználtságát 100%-kal emelheti. Ugye ne felejtsük el, hogy a MOL tavaly októberben egy jelentős tűzeseménynek köszönhetően az egyik legnagyobb termelő egységét le kellett állítani a Dunai finomítóban. Ez az egység ugye idén októberben indulhat újra a MOL közlése szerint. Emiatt a cég eleve 65-70% körüli kapacitás kihasználtság mellett üzemel. Mivel az utóbbi hetekben csak tengeri kőolajat kapott a cég, valószínűleg ez a kapacitás kihasználtság ennél alacsonyabb lehet. Akkor emelkedhet ez a kapacitás kihasználtság, hogyha mondjuk orosz kőolaj érkezik. Tehát ez mondjuk a MOL termelését valamelyest javíthatja, de lényegesen jelentősen nem változtatja meg a helyzetet. Ettől még én azt, mint továbbra is azt látom, hogy a védett ár, mint intézmény előbb-utóbb meg kell, hogy szűnjön.
Hogyha a Barátság kőolajvezetéken 2 héten belül újraindul az olajszállítás, akkor miért nem lehet például az, hogy az azon érkező kőolajat, miután feldolgozzák, arra vezetik be a védett árat? Ez nem lehet egy logikus megoldás, hogyha mondjuk a védett árat fönn akarják tartani?
Nem, sajnos nem, ugyanis jelenleg az orosz kőolaj ára nem versenyképes a mondjuk a Brent típusú vagy tengeri kőolajhoz képest. Az orosz kőolajra is olyan kereslet van, hogy gyakorlatilag a Brenthez hasonló áron forog ez a kőolaj. Nyilván a MOL kisebb logisztikai költségekkel szembesül, de ez nem egy akkora különbség, ami lehetővé teszi a védett árnak a megtartását. Egyébként ez az olaj, ami mondjuk 2 hét múlva jön, ebből durván egy 3-4 hét múlva lesz csak termék, tehát itt mondjuk a következő egy hónapos időszakot ez még nem befolyásolja.
De mégis akkor meddig tartható fenn a védettár? Lehet-e ezt most látni az összes körülmény, vagy az összes információ birtokában?
Erre a kérdésre nem lehet válaszolni, mivel maga a kereslet is dinamikusan változhat. Én azt gondolom, hogy praktikusabb és előnyösebb lenne az országnak, hogyha ezt az intézményt minél hamarabb megszüntetnénk. Ugyanis ha minél tovább ideig életben marad ez az intézkedés, annál inkább hiányjelenségek felcsaphatnak a piacon. Emiatt én azt gondolom, hogy ezt jó lenne minél hamarabb megszüntetni.
Plecser Tamást, az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzőjét hallották.